Imádságra hajtsuk meg a fejünket, és kérjünk áldást a mi Urunktól erre a mai napra. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy vigyáztál ránk éjszaka. Köszönjük, hogy felébredhettünk. Köszönjük neked a jó időt. És hogy remélhetjük, hogy ilyen értelemben is a te áldásod kíséri a mi hetünket. Köszönjük neked, hogy táplálékot adtál nekünk, hogy megterített asztal mellé ülhettünk. És köszönjük, hogy most jöhetünk hozzád lelki táplálékért. Arra kérünk téged, hogy csendesíts el bennünket. Tedd fogékonnyá szent lelked által a szívünket, szabad meghallására. Kérünk, hogy így légy velünk most is, és majd a csoportos beszélgetésekben is. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Tegnap este már hallottuk, hogy mi lesz a hétnek a témája, úgyhogy most én rögtön olvasnám Rút könyvének az első fejezetét. Tehát Rút könyve első fejezetét hallgassuk meg, amely így hangzik. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezején. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlon és Kijón volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon és Kijón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezeiről, mert meghallotta Moáb mezején, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Elment át arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton, visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal, és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiket nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony, veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte. Forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha mai éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltetse tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték. Nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik. Ne hívjatok engem Naominak. Hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött a menye. A moábi Rút is, Moáb mezeiről. Éppen az árparatás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Egy teológiai tanár mesélte, hogy az egyik kollégája elment vásárolni egy üzletbe, és amikor fizetett, kérte a számlát, akkor megnevezte, hogy melyik az az intézmény, amelynek kéri, mondta, hogy a hittudományi kar, és hát ez a kedves pénztáros, vagy aki ott állította ki a számlát, az úgy látszik, hogy nagyon nem volt jártas az egyházak, vagy egyáltalán a hit világában. Nem értette igazán, nem tudta, hogy miről van szó, és ezért azt írta, hogy hittudományi kar. Hát hidakat ismert nyilván, azokat látott, és úgy gondolta, hogy ez egy olyan iskola lehet, ahol ilyesmit tanulnak, hogy hogyan kell hidakat építeni. Szóval megszületett a számla a híd tudományi kar számára. Ez a kis mulatságos történet egyébként azért is jó, mert igazából azt mondhatjuk el, hogy a hit tudomány az bizonyos szempontból tényleg hit tudomány is. Hiszen, hogyha arra gondolunk, hogy a Szentírás mit tanít nekünk magáról, Istenről, mit tanít arról, hogy Isten hogyan közeledett hozzánk, egyáltalán mit gondolt rólunk emberekről, akkor tulajdonképpen ezt fedezhetjük föl, hogy az Isten hidat épített számunkra, emberek számára. Ehhez nyilván vissza kell mennünk egészen a Szentírásnak az elejére, ahol még arról van szó, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy közvetlen kapcsolatban lehetett vele. Tehát ott abban a bizonyos édenkertben, amelyről olvashatunk a Mózes első könyve elején, ott még úgy élt az emberpár, hogy Istennel tulajdonképpen valahogy úgy beszélgettek, mint ahogy mi beszélgetünk egymással. Meghitt közvetlen kapcsolat volt közöttük, semmi nem állt közöttük. Ez pedig azt jelentette az emberek számára, hogy békességben élhettek, és ez nem csupán a külső körülményekben jelentett nyugalmat, hanem azt, hogy a szívükben is békesség volt. Mindenféle értelemben bőségben éltek, biztonságban éltek, hiszen semmiféle veszélytől nem kellett rettegniük, hiszen Istennel, aki az egész világ mindenségnek az Ura, közösségben, közvetlen, meghitt, szoros kapcsolatban voltak, mitől is kellett volna nekik félniük, nem ismerték a félelmet akkor még. A félelem, és igazából minden rossz, ami a mi napjainkat megnehezíti, és ami a mi életünket megkeseríti, az az úgynevezett bűneset nyomán jött be ebbe a világba. Azzal, hogy az ember, és most szándékosan használom így, és nem azt mondom, hogy Éva és Ádám, hanem az ember, hiszen itt igazából tényleg az emberiségről van szó, úgy döntött, hogy inkább hallgat a kísértőre, mint Istenre. Megvonta a bizalmát attól az Istentől, akinek köszönhetett mindent, és akinek köszönhette ezt is, hogy békében, biztonságban, bőségben, szeretetben élhettek. Megvonta a bizalmát, hátat fordított neki, vagyis megszakadt a kapcsolat Isten és ember között. Ez azt jelenti, úgy tudnánk elképzelni ezt, hogy Isten és az ember között egy hatalmas szakadék keletkezett. Egy olyan szakadék, amelyen az ember a saját erejéből, a saját képességéből semmiféle módon nem tud átjutni. Próbálkozások vannak és voltak, a Szentírásban is találhatunk ennek nyomát. Rögtön ott, megint csak a Biblia első lapjain, Bábel torna történetét, akik ismerik, emlékezhetünk rá, majd mi emberek eljutunk az égig egészen, olyan tornyot építünk, majd mi meghódítjuk, és majd mi leszünk az Istenek. Valahol ez is benne volt már ebben. Isten pedig nem engedte ezt. Azért nem engedte, mert tudta, hogy az ember számára az a jó, pontosan az eddig elmondottak miatt, hogyha abban a rendben marad meg, amelybe az Isten bele teremtette. De az ember tehát megszakította vele a kapcsolatot, és ez a hatalmas szakadék ott van Isten és ember között. Az Isten szeretetét pontosan az mutatja, hogy ő nem nyugodott ebbe bele. Megtehette volna, hogy legyint ránk, megtehette volna, hogy azt mondja, hogy ha nektek nem kell az én szeretetem, a békesség, a bőség, a biztonság, a védelem is lehetne tovább sorolni, akkor én nem küszködöm veletek tovább. Isten azonban, mivel a szeretet Istene, mivel tele van szeretettel, irgalommal és könyörülettel, ezért úgy döntött, hogy akkor ezt a szakadékot ő fogja áthidalni. Épít fölé egy hidat. És a csodálatos az, hogy ez a híd nem vagyok szakértő, hogy ott kell hidat építeni, de nem olyan anyagokból készül, mint azok a hidak, amelyek a valódi szakadékok völgyek fölött ívelnek át, vagy éppen a folyók fölött ívelnek át, hanem igazából azt láthatjuk, hogy ez a híd élő híd, mert hogy ez a híd igazából maga az Úr Jézus Krisztus. Az Ószövetség is igazából már Istennek erről a törekvéséről szól. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy nem csak úgy, hogy embereket megszólított az Isten, megszólította Ábrahámot, hogy beszélt Noéhoz, hogy szövetséget kötött Noéval és Ábrahámmal is. Nem csak olyan módon, hogy prófétákat szólított meg, hanem igazából az egész Isten tiszteleti élet, az áldozati rendszer, az is mind már Istennek ezt a gondolatát tükrözte. És ezen belül az is, amit tudunk megint csak az Ószövetségből, hogy ugye voltak a papok, akik végezték a maguk szolgálatát, de volt főpap, és tudjuk azt az Ószövetségből, hogy a templomnak a legbelső részébe, az úgynevezett szentek szentjébe senki nem léphetett be, mert az ószövetségi ember gondolkozása, hitvilága szerint a templomnak az a legbelső része volt az a hely, ahol az Isten leginkább ott volt, ahol az ő jelenlétét, szentségét leginkább érezni lehetett. És mivel az ószövetségi ember is sejtette, hogy mi emberek csak úgy nem mehetünk oda az Istenhez, nem léphetünk oda. Ezért ebbe a bizonyos szentek szentjébe nem lehetett bemenni. Egy személy volt, aki bemehetett, a főpap, az is egy évben egyszer. És amikor bement a főpap oda a szentek szentjébe, az engesztelés vérével meghintette a kérubokat, és aztán amikor kiment, akkor az Isten áldását közvetítette, akkor az ószövetségi emberek olyan valóságosan azt élték át, hogy most híd épült az Isten és közöttünk. Hogy bár mi olyan távol vagyunk az Istentől, és hogy a mi mindenféle csetléseink, botlásaink, mondjam ki azt a szót, amit a Szentírás használ, a bűneink elválasztanak az Istentől bennünket. De az Isten mégis olyan Isten, akihez mi közeledhetünk. És ez a főpap volt az, aki igazából képviselte az Istent a nép felé, illetve amikor ott volt bent a Szentek Szentjében, akkor valahol a népet képviselte az Isten előtt. És akkor most itt egy nagyot ugranék, és az evangéliumok világába lépnék át, Jézus Krisztusnak a tevékenységéhez, és az ő életének az utolsó állomásaihoz, méghozzá ahhoz, amikor őt keresztre feszítik, akkor olvashatjuk az evangéliumokban azt, hogy az a bizonyos kárpit, amely pontosan a templomnak ezt a legbelső részét elválasztotta a külső résztől, az a kárpit ketté hasadt, ráadásul felülről lefelé, ez is már jelzi, hogy miről is van szó, tehát felülről lefelé ketté hasadt. És ez a mozzanat is mutatta azt, hogy igen, Istentől megvan, készen van a híd az ember felé. És ráadásul ez egy örök híd, lehet így mondani. Vagyis más szavakkal az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által én ezzel az Istennel, akitől a bűneim elválasztanak, mégiscsak személyes kapcsolatba kerülhetek. Hogyha megint csak az Új Szövetségre gondolunk, és ott például a zsidókhoz írott levélre, akkor azt láthatjuk, hogy amikor próbálják szavakba önteni mindezt, hogy Isten mit is tett értünk emberekért, akkor például a zsidókhoz írott levélnek a szerzője pontosan az Ószövetségnek ehhez a részéhez nyúl vissza, hogy a főpapnak mi volt a tevékenysége, és hogy a főpap, mint egy ilyen híd szerepet töltött be már az Ószövetség világában is, és azt mondják Jézus Krisztusról, hogy ő az örökké való főpap. Mert hogy ő kapcsol össze bennünket, embereket az Istennel. És érdekességként hadd mondjam el azt, hogy a rómaiak ugye a papot úgy mondták, hogy Pontifex. Pontifex Maximus volt a főpap, és igazából ezt, hogyha lefordítjuk, ez hídépítőt jelent. Tehát valóban Jézus Krisztusra, amikor használják ezt a szót, hogy ő örökké való főpap, akkor azt mondják el, hogy ő a híd, akin keresztül mi kapcsolatba kerülhetünk az Istennel, és akin keresztül valamiféle módon azért azt az elveszített édent mi mégiscsak visszakaphatjuk, aminek a jó ízeit és áldásait az Úr Jézus Krisztussal való közösség által megtapasztalhatjuk, és így élhetjük a mi hétköznapjainkat, és végezhetjük a mi munkáinkat. Isten tehát elkészítette a hidat magához. De nyilván egy hídon át kell kelni. Tehát hiába van az a híd ott, ha én csak állok előtte az egyik végén, ott, ahol én vagyok, és akkor így szépen nézem és csodálom azt a hidat, lehet, hogy csodálom is, hogy milyen nagyszerű, csak éppen nem megyek át, hanem ott maradok azon az oldalán. Akkor nem fogom meglátni, hogy mi van a túloldalon. Nem fogom megtapasztalni és megismerni, hogy mi vár rám ott a hídon túl. Mi minden van ott számomra elkészítve. Mi ez a gazdagság? És igazából Isten most bennünket erre hív, hogy ha még ezen a bizonyos hídon nem keltünk át, akkor merjünk átkelni. És olyan csodálatos belegondolni abban is, hogy igen, Jézus Krisztus ez a híd, hogy ez mit is jelent igazából számunkra. Úgy is lehetne mondani, hogy az Isten ember. Ez egy ilyen általunk gyártott fogalom, elismerem. De nagyon fontos, hogy lássuk mind a két oldalát. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki is ez a Jézus Krisztus, akire mi azért hajlamosak vagyunk, általában csak úgy gondolni, ahogy az evangéliumokban előttünk van, hogy emberként itt járt, igen, akkor itt járt, igen, akkor oda ment ahhoz, aki bajban volt, azt olvassuk róla, hogy megszánt minden nyomorúságban lévőt, hogy meglátta azt, aki elesett volt, aki segítségre szorult, na de hát akkor itt volt emberi testben. De hát most már ott van a mennyben. De ne felejtsük el, hogy ő ugyanaz, ugyan visszament a mennybe, de megdicsült testben, abban a megdicsült testben ment vissza a mennyben, amely megdicsült testtel például odaléphetett Tamás elé, és azt mondhatta neki, hogyha nem hiszed el, hogy én feltámadtam, hát itt vagyok, tessék. És nézd meg a szeged helyét. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus tényleg ugyanaz. Mostanában az istentiszteleteket nem egyszer kezdtem ezzel a csodálatos igével, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De akkor így gondoljunk rá, hogy ő azért, mert visszament a mennybe, nem változott meg. Ugyanúgy együtt érez velünk. Mi, akik most élünk, ugyanúgy számíthatunk rá, és ugyanúgy gondolhatunk rá, mint azok, akik akkor éltek, amikor Jézus Krisztus emberi testben itt volt a Földön. A zsidókhoz írott levél ott, ahol beszél erről, hogy Jézus Krisztus örökké való főpap, ott beszél arról is, hogy pontosan ezért járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. És én most ezt szeretném úgy mindenkinek a szívébe helyezni, illetve az Isten szent lelkét kérem, hogy vésse a szívünkbe, hogy ehhez az Isten emberhez, aki tényleg nagyon jól tudja, hogy mit jelent emberként élni, merjünk bizalommal oda menni. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki a kereszthalála feltámadása után, amikor az asszonyokhoz szól, akkor azt mondja nekik, hogy menjetek el Galileába, és mondjátok meg az én testvéreimnek. Vagyis a benne bízókra, követőkre úgy tekint, hogy az én testvéreim. Ehhez a Jézus Krisztushoz mehetünk mi, és ő a híd számunkra az Istenhez. Ahhoz, aki barátainak nevezte a tanítványokat, az őt követőket. És amikor mindenkit arra biztatok, hogy tényleg engedjük Isten szent lelkének, hogy ezt a szívünkbe vésesse, hogy bizalommal megyünk odafordulni Jézus Krisztushoz. Rálépni erre a hídra, hogyha még netán valaki nem ment át rajta, akkor átmenni ezen a hídon. De aki átment is, nekünk is újra meg újra szükségünk van arra, hogy megerősödjünk a bizalomban pont azért, mert annyi kísértés, annyi nehézség vesz körül bennünket. Küzdelem. És hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy ki is az, akin keresztül mi az Istennel egyáltalán szót válthatunk, és akivel közösségbe kerülhettünk. És amikor ezt mondom, és erre biztatok mindenkit, akkor most hadd állítsam ide a Ruth történetéből, itt az első fejezetből ezt a két szereplőt, most, ma délelőtt leginkább, Orfát és Ruthot. Ugye olvastuk azt, hogy van ez a bizonyos Naomi, ő az anyós, És van a két menny, Orpa és Rút. És a két menny közül az egyik végül is bár elindul az anyóssal haza Betlehembe, mármint, hogy az anyós hazájába, Betlehembe. Elindul Orpa, de végül is nem megy el. Tehát ő visszafordul. És igazából itt Orpa és Rút személyében azt gondolom nem túlzás és nem erőszakoljuk meg az Isten igényét, hogyha meglátjuk azt a két embert, akik elindulnak ugyan a híd felé, de végül is csak Rút megy át ezen a bizonyos hídon, Orpa viszont nem, mert menet közben visszafordul. És olyan jó lenne, hogyha mi Rútok lennénk, és nem Orpák, akik visszafordulunk. Mert hogy miről is van szó itt igazából? Hát bennük, ugye két olyan ember áll előttünk, akik egyértelműen még Istennek hátat fordítva éltek, hiszen mind a ketten pogányok voltak, moábiták, megvoltak a maguk istenei, megvolt az a bizonyos kultusz, amely kapcsolódott ezekhez az istenekhez. Ők ebben a hitvilágban, ebben a kultuszban nőttek fel, és aztán bekerültek egy olyan családba, ahol találkozhattak az élő Istennel. Arról is fogok majd beszélni itt egy másik délelőttön, hogy hogyan is történhetett ez meg, hogy ők egyáltalán találkozhattak az élő Istennel. Hogyan történhetett meg az, amit az igénk úgy mondott, hogy Orpa és Rút úgy tűnik szerették az anyósukat, és az anyós is szerette a két mennyét. Hogyan is történhetett meg tehát az, hogy egyáltalán Rút annyira megkívánta az Istennel, az élő Istennel való közösséget, hogy ő tényleg meghozta a döntést, és kitartott a döntés mellett, hogy én megyek tovább az én anyósommal. Azt mindenképpen látni kell, hogy itt Orpa esetében arról van szó tehát, hogy kívánatosnak tűnik mindaz, amit lát Naomi életében, és Naomi életén keresztül az élő Istennel való közösség. Na de, ott vannak az ő istenei. És itt igazából elindulni csak úgy lehet az élő Isten felé, hogyha el tudom hagyni ezeket a hamis isteneket, ezeket a bálványokat, és tényleg az élő Istenhez fordulok oda. És úgy látszik, hogy Orpa ezt nem tudta megtenni. Jó lett volna az élő Istent is talán jobban megismerni, lehet, hogy ez is ott volt benne, de nem tudott szakítani ezekkel a bizonyos bálványokkal. És azt gondolom, hogy ez nem csupán Orpának a helyzete, hanem nagyon sok ember ma is kerülhet ebbe a helyzetbe, hogy már találkozott az evangéliummal, hallotta az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Hogy látta talán embereknek az életében azt, hogy mit jelent számukra az Istennel való közösség. Talán megérintette őket az a nyugalom, amit tapasztalt annak az Isten hívő, Jézus Krisztus követő embernek az életében, és úgy érzi, hogy milyen jó lenne, hogyha én is megkaphatnám, megtapasztalhatnám ezt. Milyen jó lenne, hogyha én is valahogy így élhetnék. Csak éppen a meglévő bálványokkal nem akar szakítani. Mert hogy a bálványok azok ma is megvannak. Ha nem is olyanok, mint amilyenek a moáboknál voltak annak idején, szobrok és egyebek, de a pénztől elkezdve sok minden bálványjá válhat. akár még a munka is, de mondjuk ki, hogy akár egy szerettünk is, hogyha nem az élő Istené az első hely az életünkben. És így, ahogyan Orpa is gondolkozott, aztán nem lehet igazán megismerni ezt az élő Isten. Mert mit is jelent az, hogy megismerni? Szerintem, akik itt vannak, azok közül többen is tudják már, hogy a Bibliában az ismeret, az Isten ismeret, az nem csupán egy tudás halmazt jelent. Nem csupán azt, hogy bibliai történeteket ismerek és tudok, bibliai igéket talán kívülről el tudok mondani, hanem ez életközösséget jelent. Hiszen azt a szót, hogy ismeret, hogy ismeri, használja ugye a feleség és férj teljes közösségére is a Szentírás. Ott a Biblia elején azt olvashatjuk, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, és ez azt jelenti, hogy teljes közösség, tehát testi kapcsolat is volt közöttük. Teljes életközösség. Vagyis amikor arról beszél a Biblia, hogy ismerjük az Istent, akkor ez ezt jelenti, hogy igen, megismerem a bibliai igéket, a bibliai történeteket. Nyilván ez az alap, ez a kiinduló pont. De aztán eljuthatok oda, hogy ezeket megérthetem, hogy ezekkel azonosulhatok, és hogy igazából magával, az Úrral tudok azonosulni. Úgy is mondhatnám ezt, hogy összefor az életünk. Az enyém és az Úré. Összefor. Ez az igazi Isten ismeret. Viszont ez csak úgy születik meg, hogyha én kész vagyok mindazt, ami bálvány az életemben, tehát amit az Isten szépen megmutat, hogy még ez is, meg ez is számodra előrébb való. Lehet, hogy te észre sem vetted eddig. Lehet, hogy nem így gondolod, de nézd csak meg, hogy mire fordítod az idődet, leginkább a szabad idődet. A gondolataid mi körül forognak, és rájössz, hogy mi az, ami esetleg már bálvány, vagy könnyen bálványá válhat az életedben. És amíg ott vannak ezek a bálványok, addig nem fogok tudni eljutni erre az igazi Isten ismeretre, amiről a Szentírás beszél. Márpedig akkor a csodákat sem fogom megtapasztalni. Ruthnál majd látjuk a történet folytatásában, hogy ő csodákat élhetett át igazából. Orpa visszafordult, és ezzel kizárta magát a csodákból. Van egy nagyon szép énekünk a gyülekezeti énekeskönyvünkben. Ez a 445. dicséretünk nagyon ideillik. Most nem énekeljük el, csak emlékeztetőül olvasom. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köt, s lehúz még régi csüggedésem. Áld meg ma lelkemet több hittel, ó Uram. Erről az állapotról van szó itt, hogy már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de látod, költ, s lehúz még régi csüggedésem. Isten pedig nem ezt szeretné számunkra, mert ez nagyon keserves állapot. Amikor a lelkismeret igazából már felébred, amikor azért már valamit, lehet, hogy meg is ízleltem, tapasztaltam az Isten jóságából, szeretetéből, és tudom, hogy jó lenne vele, de ugyanakkor valami még visszahúz, és ott kínlódom. Az Isten nem ezt akarja számunkra. Ő nem lehúzni akar, hanem felemelni akar bennünket, és ezért szeretné, hogy tudjam elengedni mindezeket, amik lehúznak, amik elcsüggesztenek, amik lenyomnak, amik akadályok abban, hogy az életem igazán összeforhasson vele. Olyan jó lenne, hogyha úgy tudnánk elcsendesedni most a mai nap folyamán is, meg úgy az egész héten is, hogy kiké megláthatná, hogy tényleg mi az, ami még lehúz, ami még visszahúzhat, visszaránthat, ami lenyomhat, ami akadály. És kérnénk, hogy Isten az ő szent lelke által segítsen ki ezekbe, és hogy tudjam kimondani azt a döntő szót. Van a Szentírásban egy kifejezés, amelyet olyan jó lenne, ha mi is ki tudnánk mondani, és hadd fejezzem ezzel be. Többször is találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy valamelyik bibliai szereplő eltökélte a szívében. Akár Dánielről olvashatjuk, és az az érdekes, hogy különösképpen olyan emberekről olvashatjuk, akik nagy nehézségekben, szenvedések között vannak. Mert hogy igazából a szenvedések között derül ki ugye az, hogy hol is tartok én Istennel kapcsolatban, milyen is az én hitem, hogy mennyire megtartó az a hit. És ott válik különösen kérdésessé ez, hogy eltökéltem-e egyszer már úgy igazán a szívemben, hogy őt követem, és bármi történik, bármilyen élethelyzetbe kerülök, akkor is mindennek ellenére hozzá fogok ragaszkodni. Ruth eltökélte a szívében, döntést hozott, és ehhez a döntéséhez ragaszkodott. Orpa úgy tűnik csak sodródott. Elindult, mert hát az anyósom megy haza, Ruth úgy döntött, hogy ő is megy vele, hát akkor már én is megyek. Hát mit csináljak most? Egyedül induljak vissza? Sodródik, megy egy darabig. Aztán utána lemarad, utána mégse tud tovább menni. Nos, Isten pont ettől szeretne bennünket megkímélni. Mert tudja, hogy ott a túlsó parton, hogyha átmentem ezen a hídon egészen, és ott a másik oldalon, ott is újra és újra megújítom ezt a döntésemet, vagy inkább most már ott azt kellene mondani, hogy ragaszkodom az egyszer meghozott döntésemhez, akkor lesz igazán felszabadult és áldott az életem. Legyen így az Isten kegyelméből. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk Istenünk, köszönjük a Te csodálatos szeretetedet. Köszönjük azt, hogy Te olyan tapintatosan és valóban olyan hozzáértően foglalkozol velünk. De köszönjük azt is, hogy mivel Te tudod igazából, hiszen Te teremtettél bennünket, hogy mi a valódi jó számunkra, ezért szeretnél bennünket tovább segíteni, hogyha még ezen a bizonyos hídon nem mentünk át a túlsó partra, hogyha még nem vagyunk ott az Isten országában, a Te országodban, akkor azt szeretnéd, hogyha most meg tudnánk hozni ezt az egy életre, sőt, örök életre szóló döntést, és ragaszkodnánk utána mindig ehhez. Hogyha pedig már kegyelmedből meg tudtuk ezt hozni, és már a Te országodban lehetünk, akkor pedig szeretnéd, hogyha a gyökereinket valóban még jobban, még mélyebbre eresztenénk az Úr Jézus Krisztusba, hogyha még nagyobb bizalommal, olyan igazi gyermeki bizalommal tudnánk ráhagyatkozni. Hogyha elmennénk hinni azt, hogy ő együtt érez velünk valóban, hogy nem csak akkor volt ez így, amikor itt volt emberi testben. Hogyha nem felejtenénk el soha azt, hogy ő most ott az Atya jobbján is könyörög értünk, közben jár, és köszönjük, hogy erőt is tőle kaphatunk, hogy mindenre lehet erőnk az Úr Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy áld meg most majd a beszélgetésünket is, és áld meg egész életünket, hogy hadd lehessünk mi is olyanok, mint Rút, aki meghozza a döntését, aki aztán hűséges, kitart végig melletted a te követésedben, és aki így csodákat élhet át, sőt, akik másokat is segíthetünk abban, hogy meg tudják hozni a döntésüket, és a te boldog, felszabadult követőid lehessenek. Amen. Áldott beszélgetéseket kívánok minden csoportnak, és akkor még el kell mondanunk a csoportbeosztást.